Irányelveket és ajánlásokat adott ki a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálata a gyermekek távoktatásával kapcsolatban a tanulók, a szülők, a tanárok és a kormányzat munkájának megsegítésére. Az irányelvek és az ajánlások tükrözik a szolgálat az elmúlt 22 évben végzett kutatásainak eredményeit és az elmúlt 10 évben több százezer gyermek oktatásával szerzett tapasztalatait is. Rádiónknak dr. Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke nyilatkozott, a riporter Budai Lilla.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat irányelveket és ajánlásokat fogalmazott meg a gyermekek távoktatásával kapcsolatban. Erről dr. Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnökét kérdezem. Milyen irányelveket és kiknek fogalmaztak meg?
A Gyermekmentő Szolgálat 22. éve foglalkozik a médiával, ezen belül az elektronikus médiával is, internettel és így tovább, tehát nagyon sok tapasztalatunk van. Több mint 10 éve az Európai Unió Safer Internet programjának a magyarországi konzorcium vezetői vagyunk, és azt gondoltuk, hogy látjuk, hogy nagyon sok bizonytalanság van, nagyon nagy változások vannak, és azt gondoljuk, hogy talán tudunk egy picit segíteni az ajánlásainkkal, irányelveinket, és ezért adtuk ki ezeket a irányelveket és ajánlásokat. Az ajánlásokat azt úgy csináltuk, hogy az irányelvek alapján utána lebontottuk gyerekekre, szülőkre, tanárokra és a kormány tagjaira, és ott részleteztük, hogy mit gondolunk, hogy kinél mi a fontosabb feladat. Lényeg az, hogy a távoktatás, ami ugye kicsit váratlanul ért mindenkit, hogy az egyik oldalról hirtelen be kellett vezetni, de másik oldalról a jogi háttéren nem változtatott semmit. Tehát, hogy a pedagógus, az iskola, az ugyanúgy köteles a gyerekeknek a személyiség jogait tiszteletben tartani és védeni, mint ahogy eddig volt, tehát, hogy a távoktatás ezen a téren az ég adta világon semmit nem változtat. És ez azért fontos leírni, kihangsúlyozni, mert néhányan használják mondjuk a saját számítógépeiket, a saját platformjaikat, ami bizony nem olyan biztos, mint adott esetben egy iskolának, ne talán a kormány által kijelölt platformnak a biztonsága. Úgyhogy hát ezért gondoltuk, hogy ezt azért leírjuk, hogyha valaki otthon a kicsit átparkácsolt gépén, saját maga által kialakított platformon gyűjti be mondjuk a gyerekeknek a dolgozatait, ne talán a személyes videóit, akkor bizony azért felel is, hogy az adatok rendben legyenek, ne vesszenek el, ne lehessen túl könnyen feltörni egy platformot. Rögtön hozzáteszem, hogy mindegyiket fel lehet törni, tehát nagy különbség van, ahol ki be lehet sétálni, és amihez mondjuk már szakember kell, hogy feltörje. Tehát ez egy fontos dolog. A másik, ami a számunkra nagyon fontos, hogy sok tanár részben azért is, mert nem készültek fel erre, meg hát vannak sajnálatos módon olyan tanárok, van remélhetőleg ők a kisebbség, akik nem értenek annyira a számítógépekhez, mert nem kaptak megfelelő oktatást, továbbképzést. Néha összekeverik a távoktatást avval, hogy küldök egy házi feladatot, elvárom, hogy a gyerek visszaküldje, és azt osztályozom. Na ez még messze nem távoktatás. A távoktatás az egy interaktív, közös kapcsolata a gyerekkel, az általam tanított gyerekekkel, ahol a gyereknek lehetősége van kérdezni, ahol lehetősége van hozzászólni, lehetősége van jelentkezni, hogy tanítónéni vagy tanítóbácsi, ezt nem értem, tessék nekem megmagyarázni. Tehát az ugyanolyan, mint egy óra az iskolában, csak avval a különbséggel, hogy köztünk van pár kilométer, amit az interneten keresztül hidalunk át, de semmiképpen sem az a távoktatás, hogy feladok egy házi feladatot, és utána a begyűjtött házi feladatokat osztályozom. Tehát, hogy ez volt egy másik dolog, amit mi nagyon-nagyon fontosnak tartottunk, és ezért le akartuk írni, és felhívni a figyelmet arra, hogy a távoktatás az egy ugyanolyan oktatás, mint az iskolában. Nyilván sok minden átalakul, és azt gondolom, hogy a járvány után az életünk nem lesz teljesen ugyanaz, mint korábban volt. De ennek azért vannak előnyei is. Tehát, hogy például, ha nem kényszerítették volna rá a gyerekeket, a szülőket, a pedagógusokat arra, hogy elkezdjék ennyire intenzíven a távoktatást, azok egész biztos 5 év múlva is azon vacakoltunk volna, hogy most fel lehet adni egy házi feladatot az interneten keresztül, vagy sem, hogy el lehet magyarázni valamit az interneten keresztül, vagy sem. Most ez hirtelen megszűnik, és azért nyilván sok iskola lesz, aki hirtelen átáll. Eddig is voltak olyan iskolák, akik már sokkal inkább használták a távoktatást, az internetet, a számítógépet. Ugye látunk olyan iskolákat, ahol a gyerekek inkább egy kis notebookkal mennek az iskolába, és látunk olyan iskolákat, ahol a gyerekek nagy tömött táskákkal járnak a iskolába. Ez a folyamat most nyilvánvalóan felgyorsul. De amit még talán harmadiknak nagyon fontosnak tartottunk, hogy leírjuk azt, hogy bizony azért Magyarországon még sok-sok ezer olyan gyerek van, aki erre nincs felkészülve, vagy azért, mert olyan szegények, hogy még egy okostelefonja sincs a gyereknek, vagy ne talán mondjuk nagy családosok, és van mondjuk 5 vagy 6 gyerek, és a családban mondjuk csak 2 számítógép van. Ez azt jelenti, hogy ha beosztják a feladatokat és a számítógép használati lehetőségét, akkor is adott esetben nem kerül egy nap minden gyerekre sor, vagy legalábbis nem annyi idő, mint amire szükség van. És hát éppen ezért fontos egy felmérést készíteni, hogy kik azok hátrányhelyzetűek, nem csak a gyerekek és családjaik, hanem ott esetben az iskolák is rosszul felszereltek, és hát ezt megkérjük a kormánytól, hogy csináljon most, hiszen megvan a lehetőség, minél hamarabb egy ilyen felmérést, és próbáljon meg a gyerekeknek, családoknak, azok iskoláknak kérdeni, akik nincsenek jól felszerelve, hogy nehogy ez a sok-sok ezer gyerek azért maradjon ki az oktatásból, vagy azért kerüljenek esetleg bukás közelébe, mert nincs meg a felszerelésük. Ez nem megy, hogy egy gyerek esetleg azért nem tud tanulni, mert nincs számítógépe. Mi is igyekszünk segíteni, nagyon sok családnak segítünk, tehát nyilván tudunk országos szinten, és hát ezért kérjük a kormányt, hogy az ő sokkal masszívabb, sokkal jobb lehetőségével csináljon egy felmérést, és ennek megfelelően segítsen a családoknak.
Önöknek van-e bármilyen adata arra vonatkozólag, hogy Hajdú-Bihar megyében mi a helyzet?
Adatunk van, de nincs statisztikánk. Tehát én nem merném azt mondani, hogy Hajdú-Bihar megyében mondjuk azt, hogy 6242 gyerek van, akinek nincs számítógépe, mert fogalmunk nincs. Azt tudom, hogy Hajdú-Bihar megyéből elég sok kérelmet kapunk, ami hát mindig azt jelenti, hogy azon a vidéken mondjuk a családoknak a ellátottsága nem olyan jó, tehát mit tudom én, Győr-Sopron megyéből sokkal kevesebb kérelmet kapunk, mint Hajdú-Bihar megyéből, vagy Heves megyéből, vagy Békéscsaba és környékéről. Tehát, hogy ennyit tudunk mondani, pontos számokkal nem rendelkezünk, mi nagyon tudatosan nem is csinálunk ilyenfajta felmérést, hogy pontosan megpróbáljuk határozni, hogy mondjuk azt, hogy hol van több szegény család, vagy kevesebb, természetesen a kérelmek számából látjuk, hogy hol vannak gondok, de nem akarunk pontos számokat, majdnem azt kell mondanom, hogy tudni sem, de hát látjuk a válságbócokat.
Mit kell még tudnunk ezekről az irányelvekről?
Hát, hogy jó lenne betartani, mert ha nem tartják, de abból bizony előbb-utóbb baj lesz, és azt gondolom, hogy ha egy iskola rosszul bánik a adatokkal, és sok gyereknek a privát adata kikerül, akkor abból előbb-utóbb az iskolának vagy a tanárnak is baja lesz. Mi együttműködünk a adatvédelmi biztossal is, tehát amit így leírtunk, ott egy figyelembe vettük például az ő ajánlásaikat is. Ez került vele ez a törlési kötelezettség, hogy igenis a tanár a saját gépén, hogyha beérkeznek a házi feladatok, és ez különösen vonatkozik arra, hogyha a gyerek mondjuk személyes videót küld saját magáról, hogy azt ne tárolja a tanár a saját gépén, hanem törölje. És hát ehhez tartozik a személyes videót, hogyha megemlítettem, azok a kérdések is, amit hát nem akarunk nagyon beleavatkozni, mert azt gondoljuk, hogy ez a tanárnak a feladata, az iskolának a feladata. De látjuk például, hogy sok tanár adott esetben kér videókat, szerintünk túl sok videókat, adott esetben feladott tornaórákról. Tehát, hogy van például egy mérnök ismerősöm, aki arról panaszkodott, hogy az elmúlt másfél órában állt a lépcsőházba, és azt vette fel, hogy a gyerekei szaladgálnak fel le a lépcsőn, mert tornaórán azt kapták, hogy a gyerekek szaladgáljanak le fel a lépcsőn, mindegyik 30 percet. Nem biztos, hogy ezt mind fel kell venni, nem is tudom elképzelni, hogy egy osztályban, ahol mondjuk azt, hogy 20-25 gyerek van, hogy a tanár utána mindegyiket végignézi, hogy minden gyerek hogy szaladgált fel a lépcsőn, vagy egy másik ismerősöm panaszkodott, hogy a néptánc oktató azt kérte, hogy a gyerek a macival táncolja azt, amit egyébként az iskolában a tornateremben szoktak csinálni, táncolni. Nyilván ő sem nézi végig, viszont születnek olyan videók, amivel aztán később vissza lehet élni, és ezeket nem szeretjük nagyon. Nem tudom, hogy nem lenne egyszerűbb, hogyha a tornatanárok, néptáncoktatók és így tovább csak azt írnák le, hogy így gyerek mozog minden nap 45 percet, vagy én tőlem másfél órát, és a szülő ettől igazolja, hogy bánom sinként szaladgált a kertben 45 percen keresztül, hogy a pont a lépcsőház a legjobb, vagy a matival a táncolás, esetleg az is jó, hogyha valakinek netalántán véletlen van mondjuk egy trampolinja a kertbe, hogy azt igazolja vissza, hogy a gyerekeim 45 percen keresztül ugráltak a trampolinba. Az szerintem ugyanaz jó, de főleg mondom, ezek a videógyártások, ezektől tartunk, tehát, hogy túl sok videó született az elmúlt másfél hónapban, de jobb lenne, hogyha ebből a szempontból a tanárok egy kicsit visszatartanak magukat. Azt talán még esetleg egy utolsó dolog, még elmondanám, hogy ez a járványhelyzet ugye nagyon komoly átalakulásokat hozott maga után. Nagyon sok szülő egy kicsit túlterhelve érzi magát, mert azt mondják, hogy ők nem pedagógusok, és nagyon gyakran kap a gyerek olyan házi feladatot, amit egyedül nem tud megoldani, és ahol kéri a szülőnek a segítségét, és sok szülő meg azt mondja, hogy hát bizony 20-30 évvel ezelőtt jobban oda kellett volna, ő is figyeljen bánom is a kémia órán, hogy ezt a feladatot meg tudja oldani, és még sokat lapozgat a régi könyvekbe, vagy a Google-en, vagy akárhol, hogy meg tudja oldani. A távoktatásnál azért ez is hozzátartozik, hogy a tanárnak tudnia kell, hogy mi az, amit általában a gyerekek meg tudnak oldani, és abból a szempontból is ezért fontos, hogy meglegyen a kommunikáció, hogy a gyereknek meglegyen az a lehetősége, hogy beszóljon a tanárnak, hogy tanító néni bácsi, ez a feladat túl nehéz, segítsél a megoldásba, adjál hozzá valami iránymutatást, magyarázatot, hogy meg tudja oldani, mert most a legtöbb szülő úgy érzi, hogy ő most ilyen segédtanító lett, és hát nem arról szól a távoktatás, hogy most a szülőket kell oktatni, hanem arról szól a távoktatás, hogy a gyerekeket kell oktatni, és hogy ehhez segítséget kell adni, az elsősorban a tanárnak a feladata, és csak másodszorban a szülői.
Irányelveket és ajánlásokat adott ki a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálata a gyermekek távoktatásával kapcsolatban. Erről dr. Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnökét hallották.